12. fejezet, melyben a megérkezés és a viszontlátás örömeit ecseteli az író. Ákos megint magára maradt a feleségével. Nyugtalansága elérkezett addig a pontig, melyen már megszűnik az önvád okozta tépelődés, fölmondja a szolgálatot a gondolkozás, és helyét a bódulat váltja föl, mely csak tördelt, értelmetlen szavakat tud rebegni. Nem gondolt ő már semmire, nem képzelődött, hogy mi történhetett és mi történik majd, csak föl-föl sóhajtott, hogy lázát táplálja. Jaj, csak már itt lenne!
Mindjárt itt lesz.
Csak megsegíteni még egyszer a jó Isten.
Megsegít, megsegít.
Anya, aki épp oly ideges volt, rámosolygott, hogy csillapítsa őt, és odaadta kezét, hogy szorongassa. Mindkettő keze hideg volt. Reménytelenek látszott minden. Közönös dolgokról kezdtek beszélni, számításból, hogy elterjék figyelmüket, és vitatkoztak arról, hová tették a kamrakulcsot. Bezárták a dolgozószoba ajtaját. Ekkor kongott a jelzőharang.
Összeborzongtak.
Egyedül álltak a peronon, mert miután elmentek a párducok, az egész indóház kiürült. A pincérek szedték az abroszokat. Hátul az utolsó sínen kényelmesen nem sietve beállt egy hosszú vegyes vonat, mely számtalan teherkocsiján ponyvával letakart árukat, petrolamhordókat, állatokat hozott. Tompa, meg-meg ismétlődő sípolást hallottak a sötétből, ahonnan hosszú idő múlva bukkantak ki az alakok, kik leszálltak a személyszállító kocsikból, a harmadosztályból, igénytelen emberek, batyus parasztok, kofák, kik gyümölcsös garabókat vittek fejükön, és az utolsó kijáratnál üggyel bajjal kotoráztak elő kebelükből a bilétát. Cifra Géza értésükre adta, hogy még mindig nem ez a vonat az. De a tarkövit már a szomszédos állomásra jelezték, minden pillanatban itt lehet. Úgy is lett, ahogy mondta. Mikor legkevésbé várták, a szemhatár alján megjelent a kis kávédaráló. Az, amelyik egy héttel ezelőtt elment. Két meggyújtott piros lámpájával, mint valami véres szemmel, erőlködve nézte az utat az éjszakában, óvatosan közeledett tapogatózva, hogy valakinek a lábára ne lépjen. A mozdony minden pillanatra növekedett, fényes, fekete volt, mert lemosdott az esőben, de folyton prüsszögött, köhögött, mintha meghűlt volna. A kocsik jajgattak, a fék nyöszörgött, nem lehetett valami fölemelő látványnak nevezni. Zökkenve a váltókon, majdnem sántikálva haladt, míg egyszerre váratlanul kanyarodott, és nem a háttérbe ment, hanem előre, az első sínre futott, itt azonban nem akart megállni. Fölhúzta szerelevényt a gépházig úgy, hogy utolsó kocsija pont az orruk előtt állapodott meg. Vajkai éke kocsi felé rohantak. Ákos nem jól látott, és önkéntem zsebéhez nyúlt, de akkor jutott eszébe, hogy szemüveg az éjszaka valahol elkallódott, újat kell majd vennie. Fönn egy oszlopon egyetlen ívlámpa égett, melynek reszkető világa még tétovábbá tette a homályt. Ezen kívül lármáztak is, az utasok hordarok számait kiabálták, veszekedtek, és a zaj elkeveredett a félhomállyal. A két öreg szeme füle egyaránt káprázott. Mint hogy lankadó figyelmüket nem voltak képesek összpontosítani, csak azt a kocsit nézték, mely előttük állt. Ebből valami csiszár szállt ki, meg egy magas nő az urával, kit nem ismertek, vagy két idősebb úr, aztán utoljára egy házaspár. A fiatalasszony és fiatal férj közösen vitte karján kisfiát, ki fejé zöld bojtos, olcsó szalma kalapban édesdeden aludt. A kocsi most teljesen kiürült. Elől nem jártak már emberek, az utasok jó részt átadták jegyüket a vasutasnak, ki a kijáratnál megszólalt. A jegyüket kérem, a jegyet! Kézi kocsikon a podgyászokat tolták kifelé.
Nem látom,
mondta Ákos. Az asszony nem felelt. Inkább csak önmagát erősítve mondta félhangon.
Lehet, hogy lekésett, és holnap jön.
De ha még csak egy másodpercig tart az a kétség, már nem bírja ki egyikük sem. Messze-messze a homály mélyéből ingadozó járással kissé kacsázva egy nő közeledett. Fekete, viaszkos vászon sapkát viselt az eső ellen, mint valami fürdősapkát, és hosszú, majdnem bokáig érő áttetsző gumiköppent. Kezében kalitkát tartott. Mereven bámulták. Nem merték azt hinni, hogy ő az, mert féltek, hogy még egyszer csalódnak. A viaszkos vászon sapkát nem ismerték, sem a gumiköppent, a kalitkát pedig, mert a nő minden csomag nélkül a jobb kezében lóbázott, olykor magasra emelve a melléig éppen nem értették. 4-5 lépésnyire lehetett tőlük, mikor anya a nő háta mögött megvillantott a hordárt, ki a barna vászon böröndött cipelte, melynek két oldala kidudorodott. Kosarat is látta, átkötve cukorspárgával, a kulacsot, a vizes kulacsot, és a hordár vállán a fehér csíkos gyapjú takarót. Igen, igen, igen! Vadul elkiáltotta magát, pacsírta, és szinte magán kívül rohant feléje, hogy átölelje. Apa épp úgy kiáltott, pacsírta, és már ölelte leányát. De még így ölelkeztek, egészen átadva magukat az édes örömnek, egy harmadik hang is megszólalt, távol a sötétben, mint csúfondáros visszhang, kisé nyávogva. Pacsírta, valami vásott kamasz, ki az utasok holmiát szokta bevinni párk rajcáért a városba, mulatságosan találta az a színpadi kitörést. Szegény apa, szegény anya hangját utánozta egy vagonban, melyben később meglapult. Mindhárman fölriadtak a viszontlátás öntudatlan öröméből. Arcukra fagyott a mosoly. Pacsírta az indulóház felé emelte szemét, nem látott senkit sem a peronon, sem a sínek között, azt hitt, hogy tévedett, úgy tett, mintha nem hallotta volna. Ment anyjával, ki beléje karult. Ákos utánok bandukolt a hordárral, de még többször a vagon irányába tekintett, fürkészve a sötétet, ismerte ezt a hangot. Hasonlított a többi emberek hangjához, csak bárdulatlanabb volt, őszintébb. Egyszer meg is állt, és indulni akart a sötét felé, de visszafordult. Csak a kezében lévő esernyővel sújtott a levegőbe, hatalmas ütést mérve, melyet nyilván annak az otromba golyhónak szánt, majd a két kedves nőhöz csatlakozott. Pacsita kedélyes volt, humoros.
Az én drága jó szüleim nem is örülnek. Lámlána meg sem ismernek. Dehogy nem, csak ez a sapka, mondta anya. Rosszul áll? Nem, de olyan furcsa. Szűk kicsit, összetöri a hajam, és megigazította a haját. Etelkarintől kaptam. A köpenyt is, hogy meg ne ázzam. Remek köpeny. Nem jó? De csak más vagy benne. Olyan érdekes, olyan önálló. Etelkanin is azt mondta. És ez? Ja, igen, a kalitka. Micsoda? Galamb.
A kijárathoz érkeztek. Pacsirta megint szívéhez emelt a kalitkát, és még Ákos átnyújtotta már távozni akaró vasutasnak a leánya jegyét, ő becézgette kedves madarát.
Tubi, úgy hívják, hogy Tubica. Tubicát nem adom oda senkinek. Tubicát én magam viszem haza.
Az államás öt apa inteni akart egy bérkocsisnak, hogy hazahajtassanak. De Pacsirta elkapta kezét, nem engedte. Takarékoskodni kell, különben sem érdemes. Egy kis séta nem árt a sok ülés után, a hordár majd elszállítja a podgyászt. Ákos meg anya átadta neki esernyőjét, az pedig megrakodva vitte előttük a csomagokat, visszafordulva, hogy jönnek-e már. Nem esett az eső, a szél is elállt, csak az utcai akácfák gajairól hullottak, olykor borzongva a csöppek. Lassan ballagtak a nyárfasoron. Pacsirta középütt, két oldalt apa és anya. Apa a kulacsot vitte, melyben még mindig víz kotyogott, s a fehér csíkos gyapjú takarót. Szurakozottan bámult a földre, és nem hallotta, mit beszél leánya és felesége. Bal vállát ismét behúzta idegesen, s szepelte rajta láthatatlan terhet, az ő kevesektől ismert terhét, melyről tegnap beszélt először. De azért arca nyájas volt, láthatóan örült a viszontlátásnak.
Mi újság?
Kérdezte Pacsirta az anyjától.
Semmi nevezetes, szólt anya. Vártunk, lelkem, nagyon vártunk.
Kértek a Széchenyi térre, melynek szállongó porát elvert az eső. Házai némán sorakoztak egymás mellé, leengedett függönyeikkel, csukott ablaktábláikkal, még jobban eltörpülve ebbe a törpe éjszakába. Mindenki aludt már. Aludt Környei Bálint, aludt Pribocai és kövér felesége, 4 egészséges, szép rózsabimbó lánya, aludt Szúnyog és Májvádi, aludt Zány és Szójvai, aludt Doba is, hallgatva sovány, fekete, rossz, nagyon rossz felesége mellett, aludt Füzes fel is, mint úrifiú, álmában kedvesen mosolyogva, aludtak az összes párducok és polgárok. Weiss úr is, kényelmes rézágyában, és társa is, talán egy minden esetre kényelmetlenebb rézágyban. Az úri kaszinó, melynek első emeleti ablakai egyébként izzó négyszögek gyaránt világítottak a sárszegély éjszakába, a csütörtöki ricsaj után gyászolt. Csak egyetlen ablakában pislákolt haloványfény. Sársevics, mint sárszeg őrlelke virrasztott itt szénfonatos villanykörte mellett, olvasván a Le Figarót, haladt a művelt nyugattal, a fölvilágosodott európai népekkel előre. Aztán még valaki ébren volt, Íjas Miklós, a sárszegi közlöny segédszerkesztője. Színházban haza kísérte Lator Margitot, kihez csak ugyan gyengét kötelék fűzte, de csak annyi, mint vidéki ifjú költőt a múzsájához. Néha ölébe hajtotta fejét, s a nő összecsókolt a poéta gesztenyeszín sörényét, megcsókolt a homlokát, száját. Most is együtt teáztak kis kék lámpával, misztikus félhomályt csináltak a szubrett szobájában, melyet különben albérletben bírt, havi 5 forintért. Mind a ketten Budapestre vágyakoztak, és ez kötötte össze őket. Íjas ezeken az estéken akárcsak kritikáiban dicsérte Lator Margit hangterjedelmét, szitta orosz Olgát, a nő pedig, ki mellesleg fehér tata babája volt, a sárszegi agrárbanké, meghallgatta Íjas még kéziratban lévő és még sokáig kéziratban maradó verseit, szóval elismerte őt. Íjas a szeánsz után a Széchenyi betért, melynek lámpáit, minthogy itt zene nem játszott, már oltogatták, és a félig elsötétített kávéház egyik márvány asztalkájához ült, közel a pénztárhoz. Rumos feketét ivott most is, és erősen cigarettázott. A pincér kezéből kikapta kis József frissen érkezett heti lapját, a Hetet. Lapozgatta előre és vissza, vissza és előre keresve megjelent a verse, mert már hónapokkal ezelőtt beküldött, és hónapok óta hiába keresett. Irodalmi csalódását átjátszott a bizonyos általános mélyen lakozó századvégi mélylabóra, és ezzel a kifejezéssel pillantott ki az utcára is, mikor meglátja Vajkaiékat, kik hármacskán mendegéltek elől a fáradt hordárral. Lassan fölkelt, és hogy észre ne vegyék, a pénztár likörös üvegei mögé bújva figyelte őket, összevont szemöldökkel, elkomorodva, és még utánok is hajolt, úgy nézte ezt a három embert, még el nem tudtak szeme elől. Legott kivette jegyzőkönyvét, és álló helyben fölírt valamit, valami fontosat, amit soha, de sohasem szabad majd elfelejtenie. Ezt írta. Szegény pacsirta, szüleivel éjfél után megy, Széchenyi utca, Hordár. A jegyzőkönyvet visszatette zsebébe, de aztán még egyszer kivette, hosszan bámulva jegyzetet, valamint tépelődve. És kezébe kapva íronyját, három nagy felkiáltó jelet írt utána. Vajkaiék már a magyar király előtt haladtak, melynek étterméből csiklandos pecsenye szag áradott ki. Pacsirta fintorgott. Fő! Vendéglői szag! Volt benne részünk, szólt anya kíméletes gunnyal. Szegények! A Mária gyógytárnál parasz szekér áldogált, a bakon tűzös gazda ült, ki még délután behajtotta tanyáról, lóorvosságért, várván, hogy a gyertyánál dolgozó patikus segéd márvány csészében összekeverje, avagy másfél kiló kenőcsöt is átadja neki. Távolabb a baros kávéház ázott, elárult bádok kertjével hiába csábítgatta a sárszegieket. Csinos Józsi, üres székeknek, asztaloknak húzta csodaszépen a gésák és a szulamit legújabb dalait.
Ott is esett az eső? Kérdezte az asszony.
Csak délután, reggel remek időnk volt. Még átsétáltunk a tarkővi templomba misére.
Ma ünnep van.
Igen, mondta pacsirta. Kisasszony napja.
Kisasszony napján gyüléseznek a fecskék, és elrepülnek meleg partokra Afrikába.
Utána csak a vénasszonyok nyara következik. A parknál jártak, kopogtak lépteik az aszfalton. Benéztek a kerítésen. Középütt a park gyepágyában fehérre meszelt karók álltak üveggolyókkal, és rájuk borultak a haldokló rózsák kiégett maghonnal. Könnyű szellőcske tipegett a homályos utakon, egy-két száraz levelet csörgetve. A padok, az is, melyen Ákos kedden délután sütkérezett, csöpögtek a nyiroktól. A gyep kopaszodott. Senki sem tartózkodott itt, csak egy rendőr járkált a kerítés előtt, ki Vajkai Ákosnak mereven tisztelgett. Mély éjszaka volt. Ákos összehúzta mogyorószín összikabátját, mert fázott. Valami motozást hallott fönn, magasan fönn a levegőben. Ez az ősz, gondolta. Milyen hirtelen jött. Nem fönségesen, nem halálosan, nem nagy pompájában, arany levélszőnyegével és gyümölcsös koszorújával. Kis ősz volt ez, alattomos, fekete, sárszegi ősz. Sötéten gubbasztott, mozdulatlan bokrokban, fák felett házak tetején, a város alján füttyentett egy vonat, és elhangzott a füttye. Kietlen unalom borult mindenre. Vége volt a melegnek. Mindössze ennyi volt. Még lehet szép idő, mondta Pacsirta. Lehet, mondta anya. Lehet, mondta apa is. A Petőfi utca sarkán már siettek, hogy egy-kettő otthon legyenek. Pacsirta nehezen szokta meg a pusztai életet, minden áldott nap hazavágyakozott, és most örült, hogy visszaérkezett a városba, mely kényelmével sok mindent elfelejtett, és igazi magány biztosít annak, kinek egyedül kell lennie. Alig várta, hogy átlépje az otthon küszöbét.